Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Szuppán Mártonnal ülünk itt a stúdióban a Peak-től. Múlt héten, ugye 2020, top fintech sztorik, a fintech.hu-n ott vannak a részletek, volt legalább három merítés, három válogatás, hát megpróbáltunk mindegyikből az egy párat felidézni, idehozni, és azt ígértük, hogy most 2021, és a legfontosabb, leglényegesebb látható trendek 2021-ből. Mi az, ami tuti és biztos az, hogy az a múlt évi második hullám utáni ocsudás, ébredés és lendület az megmarad és kitart?
Ez egészen valószínű. Aztán majd egy év múlva megnézzük, hogy mennyire vált be ez a jóslatunk. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó éve lesz a fintech szektornak, és egyébként az egész világgazdaságnak. Nem akarom elterelni ezt ilyen gazdasági műsorirányba, de azért erről az a véleményem, hogy ez egy erősen túlfűtött, ahol a tőzsdeindexek járnak meg, amilyen optimizmussal vannak a vállalatvezetők, és költik a pénzt. Ez egy túlfűtöttség, viszont most ez egy jó élő teszt arra, hogy megnézzük, hogy a közgazdaságnak az az alaptétele beigazolódik-e, hogyha a túlfűtöttség viszont pénzköltésbe torkolik, akkor az utána megszünteti a túlfűtöttséget, és tényleges fellendülést hozhat. Én nyilván vállalatvezetőként bízom benne, hogy ez így lesz, de látok azért ebben kockázatot is. Tehát a fintech szektorra vissza, egészen biztosan nagyon jó éve lesz a fintech szektornak. Ami emellett még egy ilyen nagy trendként ki fog rajzolódni, és szerintem nem csak az idei évben, hanem az előző 10 évet az jellemezte, hogy borzasztóan sok ötletből lett fintech startup, ilyen még több ötletből meg nem lett semmi, de így is halászállóval lehet összefogdosni a százával a fintech cégeket, és ez ugye átment az emberekbe, megszokták, használják, már van egy felhasználó bázis, tehát egy stabil szektornak mondható, ezáltal elfogadták a nagyobb cégek, a kockázati tőke alapok, private equity alapok, a tőzsde, azért láttunk tavaly tőzsdére ment, behúzperzően nem tudtunk mindent beleszorítani, de érdekes sztori volt, tőzsdére ment a Lemonade például, és egészen jó, érdekes módon ez az IPO-król ritkán mondható el, pláne az ilyen fiatal szektorokban, de följebb volt évvégén az árfolyam, mint az IPO-kor. Viszont a tavalyi évben elindult egy konszolidációs hullám, aminek a koronavírus adott egy lökést. A friss, kicsi cégek, akik nem feltétlenül a bevétel alapú modellre, hanem a mindent ingyen építsünk nagy ügyfélkört, és majd később elkezdjük charge-olni az ügyfeleket modellt folytatták, azok elkezdtek letérdelni, és nagyon sok felvásárlást láthattunk. Meg hát voltak ugye az adatagregátor felvásárlások, stb. Tehát a lényege ennek a gondolatsornak az, hogy elindult egy konszolidációs hullám, és én azt gondolom, hogy szemben az elmúlt 10 évvel, amit az jellemzett, hogy nagyon sok új, a következő 10 évet azt fogja jellemezni, hogy konszolidáció fog végbe menni a fintech szektorban. Hogyha ez nem fog lezajlani, akkor nem lesz erős, nem fog tudni erős gyökeret verni a fintech szektor. Nyilván ahhoz, hogy a konszolidáció az jól tudjon haladni előre, ahhoz kellenek a folyamatos, kell az utánpótlás, tehát kellenek az új cégek, és lesznek is. Tavalyi évben még egy izgalmas trend volt a Buy Now Pay Later cégek, akik ugye azt teszik lehetővé, hogy amikor fizetsz, akár fizikai poszon, akár online felületen, azonnal azt mondja, hogy ha akarod, akkor ezt három részletben ki tudod fizetni.
És gyakorlatilag amikor vásárolsz, akkor nem fizetsz.
Így van. Igen, ez a marketing megközelítés, amit te mondasz, amit én mondok, az meg a technológiai. Ezek a cégek is nagyon gyorsan exitérettek lesznek, és a bankok kapkodni fognak ezekért a cégekért a következő években. Úgyhogy ez mindenképpen egy meghatározó trend lesz. Tehát most jól ki lehet szállni, jól vagy kevésbé jól összerakott fintech cégből is.
Én most két dolog, amit még írtál, ami eszembe jut, az egyik a kriptokérdőjel, és azt mondtuk múlt héten, hogy erre majd ezért kitérünk. A másik, meg mi lesz vele, meg mekkorát fog robog-e, meg mekkorát fog robogni. A másik pedig, hogy itt most már PSD2 van, most már legalább másfél éve, ugye most már jön az ellenőrzés, írtad, ugye? Ez mit jelent? Ez miért lesz érdekes bárkinek is az, hogy most már elkezdik? Tehát ennyi volt a próbaidő, vagy ennyi volt a kegyelmi időszak, most már PSG-be kell, jó kell produkálni minden szereplőnek?
Induljunk akkor innen a PSG2-t. Ugye tegnap volt 3 éve, hogy a PSG2-t hivatalosan közzétették, és akkor onnantól kapott 1,5 évet a szektor arra, hogy bevezessék. Ugye 2019. szeptember 14-e volt ez a jeles dátum, és hát mi azt látjuk, hogy ez nem működik megfelelően. Az erős ügyfélhitelesítés úgy, ahogy életbe lépett, de egy óriás szemben, de arra konkrétan most január volt a határidő, tehát arra összesen 3 év haladékot kaptak a pénzintézetek Magyarországon, más területeken még többet. Az Open Banking, tehát a ISP, PISP szolgáltatóknak az élete az viszont elég mostoha. Tehát én nem lennék boldog, hogyha egy AISP vagy PISP
nem hozzáférhető
céget
indítottam volna. Lévő a pénzintézetek lévő adat
vagyon? Így van, tisztelt a kivételnek, és látszik javulás, de nagyon sokat, nyilván vállalkozó oldalra az ember mindig panaszkodik a másik oldalra, de ténylegesen szörnyű. Igen, de ténylegesen szörnyű állapotban vannak a banki apik. Nem is csoda egyébként, hogy bár ez a tyúk-tojás kérdése, de nem is csoda, hogy nem épült igazán jó szolgáltatás Magyarországon még PSD2-es apiszetre. Talán az online számlázók képeznek kivételt.
Tehát itt csináltatok ilyen próbavásárlásokat is, ugye? A Benedek, emlékszem, mondtátok, hogy próbálgattátok a bankokat.
Hát volt egy ilyen, igen, ez
egy hullámban.
Egyik magyar banknak készítettünk egy piackutatást arról, hogy hogyan működnek a banki apik.
Érdemes lenne most megismételni, tehát nem tudom.
Érdemes lenne megismételni, meg érdemes lenne a Magyar Nemzeti Banknak végezni ezt a gyakorlatot. Egyébként a Magyar Nemzeti Bank is nagyon nehéz helyzetben van, mert ők mint az összes többi Európai Uniós pénzügyi szabályozó azt az ellenőrzési elvet szokták meg, hogy kimennek, és akkor papíralapon meg az IT rendszerekben nyúlkálva ellenőriznek mindent. Most ezeknek az apiknak az a sajátossága, hogy lehet, hogy ez papíron nagyon jól néz ki, de aztán gyakorlatban nem működik. Tehát itt egészen más eszközöket, olyan ez egyébként, mint a sportban a dopping, vagy a bármilyen más területen a cselekmény versus ellenőrzés viszonya, hogy azért az ellenőrzés ez mindig kicsit kullog, és létébe kódolva kullog a piac után. Itt én azt gondolom, hogy nagyon üdvözítő lenne, hogyha a Magyar Nemzeti Bank egy olyan felügyeleti eszközt bevetne, ahol imitál egy PISP, AISP tevékenységet, és nem csak azt mondja, hogy mutassátok meg az apjaitokat, hanem ő, mint ez PISP, AISP szolgált. Így van. Én bízom benne, hogy ez hamarosan meg fog történni. Azt teljes mértékben nonsensnek tartom egyébként, hogy ezt a PSD2 irányelv nem írta elő a szabályozó szerveknek. Tehát érthetetlen a számomra, hogy előírnak mindenfélét bankoknak, előírnak mindenfélét ügyfeleknek, előírnak mindenfélét a PISP, AISP szolgáltatóknak, nagyon is szigorúan, és utána széteszik a kezüket, hogy jól lehet, most hogy ellenőrizzünk.
Tehát, hogy a Király katonát nem adok?
Igen, de ettől főleg azt várom, hogy el fognak indulni a bírságolások. Most az az ellenőrzési elv, hogy nyomasztja a felügyelet, és most ezt vonatkoztassunk el a magyar felügyelettől, Európai Uniós szinten ez a metódus, nyomasztja a felügyelet a PISP, AISP startupokat, akik örülnek, hogy levegőt kapnak, és nem mennek csődbe, és ezt most nem pejoratív értelemben értem, hanem ez egy startupnak a dolga, és nem az a dolga, hogy a felügyeletnek a besúgója legyen. Már pedig most gyakorlatilag az megy, hogy mivel a felügyeletnek nincs meg a saját szimulációs környezete, ezért rájár a nyakára is ellenőrzéseket indít a PSP, AISP szolgáltatóknál, hogy szolgáltassanak adatokat,
hogy ők meg tudják,
akkor fizessenek érte. Tehát, hogy ez szerintem nem a megfelelő út, de én azt gondolom, hogy egyébként, amit a visszakanyarodva Magyarországra, a Magyar Nemzeti Bank felügyeletként az elmúlt 1-2-3 évben tanúsított, azok alapján én azt látom, hogy élen fognak járni ennek a digitális tesztelésében, és biztosan. Mint egyébként azért az elmúlt időben azonnali fizetés, és a többi jó néhány dologban példát mutattak az Európai Uniónak. Azt gondolom, hogyha minden jól megy, akkor ebben is ott tudnak 21-es lenni.
Trendeknél tartunk fintech világ, a fintech.hu-n ott vannak a források, és a Forbes is ott lesz, majd erről is beszélünk. Ez egy érdekes paradoxon, amit vagy megint csak kívülről, amit írtál, vagy írtatok, hogy a trendbe beletartozik, hogy a következő időszakban kezdhetünk elbúcsúzni a fizikai bankkártyáktól, de mégis a kártyatársaságoké marad a főszerep, igen, csak más.
Én abszolút ezt gondolom a következő időszakra. A fizikai kártyák drasztikus száma még nem csökken egyébként, mert például Magyarországon magyar bankok jellemzően nem tudnak virtuális kártyát kibocsátani, mert eddig nem foglalkoztak vele, és nálunk pici finteknél fiatal IT rendszerrel az, hogy virtuális vagy plastik kártyát rendelsz, az rajtad múlik ügyfélként, tehát letöltöd a PIK-es applikációt, végigcsinálod az ügyfélbeazonosítást, és beixeled, hogy én köszönöm, én virtuális kártyát kérek, vagy én plastik kártyát kérek. Ezt a bankok képtelenek IT rendszer oldalról lekezelni. Tehát fizikailag egyelőre nem csökken a plasztik kártyák száma, de a plasztik kártyáknak a használata, tehát a kopása, az biztosan, egészen biztosan csökken. Ugye tavaly év arról szólt, hogy a magyar bankszektor nagy része bevezette az Apple Pay-t, a magyar bankszektor jó részének van saját androidos mobiltárcája. Tavaly évben bejelentette évvége felé a Google, hogy Magyarországon is elérhetővé válik a Google Pay, tehát minden adott arra, hogy ne kelljen kártyát hordanunk magunknál. Nyilván az ATM tranzakciók azok még ilyen véleményes kategóriában vannak. Vannak már olyan ATM készülékek a magyar piacon, amik használhatóak érintéssel, tehát mobil fizetésre is alkalmasak, vagy mobilos tranzakciókra is alkalmasak. Én azt gondolom, hogy a mobil fizetés ez továbbra is töretlenül robogni fog előre. Miért hordjunk magunknál egy plasztik darabot, hogyha a telefonunk úgyis ott van és tudjuk használni, és emellett el fog kezdeni kikopni. Ez egy lassabb folyamat lesz, de el fog kezdeni kikopni a fizikai bankkártya is. Viszont amit erre még ráfűztem erre a trendre, vagy ráfűztünk erre a trendre, az, hogy és te is mondtad, hogy fura paradoxon, hogy a kártyatárságoké marad a főszerep. Ez egész egyszerűen azért van, mert a kártyatárságok egy olyan status quo-t építettek ki az elmúlt két-három évtizedben, ami egyszerűen észérvekkel megkerülhetetlen. Tehát az, hogyha van egy Mastercard vagy Visa kártyád, azzal tudsz fizetni Grönlandon is, meg Ausztráliában is, meg Budapesten is.
Budapesten jó esélye.
Budapest. Hát ugye sajnos ezt a viccet, ezt elvente tőlünk a pénzügyminisztérium, mert eddig ezzel tudtunk viccelni. 15 napja kötelező mindenhol online fizetési megoldást biztosítani.
Kivéve a Gyevi bírót.
Igen, ezt az iszonyatos méretű elfogadói networköt, hálózatot, ezt senkit, ez bárki bármit mondhat, ezt sem az azonnali fizetés, sem a QR-kód, semmilyen fogja legyőzni, pláne úgy, hogy azt látjuk, ugye, ezt az előző adásban boncolgattuk, hogy a kártyatársaságok elkezdtek felkészülni erre a harcra, és elkezdték felvásárolni a nagy open banking szolgáltatókat, és ugye az open banking az egyetlen olyan csatorna jelenleg, ami elméletben konkurenciát állíthat a bankoknak, ugye ez a PISP jellegű, tehát a fizetés kezdeményezési szolgáltatással, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a kártyatárságot kihagyva valamilyen másodlagos azonosítóval le tudod vonatni a saját bank, most ez ilyen szép magyarul, le tudod vonatni a saját bankkártyádról, a kereskedővel, a bank számládról, a kereskedővel a pénzt. Ez elméletben kikerülhetővé teszi a kártyatárságokat. De ha a kártyatársaságok beszippantják ezt a piacot, akkor nem. Ez nem jelent kockázatot. Másrészt meg ez önmagában még nem oldja meg azt a helyzetet, hogy Mastercard, Visa, Terminál mindenhol van gyakorlatilag, kis túlzással, de ahhoz, hogy te valamilyen QR-kódos vagy egyéb open bankingre épülő fizetési megoldást építs, az minden egyes kereskedőt rá kell venni, hogy haver, tedd ki ezt a QR-kódot, csináld ezt, taníts be még erre
és
is a pénztárosodat.
És akkor beszéltünk néhány héttel ezelőtt, hónappal ezelőtt arról is, hogy egyébként ennek kifizeti, te a révészt kifizeti, mondjuk igen. A QR-kódos történet.
Igen, ugye, igen.
Tehát ez mennyibe kerül, drágább volt.
Igen, Magyarországon ezt most nagyon fölkapták. Jellemzően szerintem azok a szereplők, akik az igazi versenyben nem tudnak labdába rúgni, és ez kommunikációnak PR szempontjából egy légüres tér, mert jól hangzik, és aki nem gondolja végig azt, amit most itt levezettünk, annak ez úgy hangzik, hogy ez a jövő, nem ez a jövő. A QR-kódos és egyéb alternatív open bankingre épülő fizetési metódusok, azok jók lehetnek nis piacokon. Jók lehetnek BKV-jegyet venni készpénz helyett. Ugye itt Veres Mihály volt velünk egy másfél hónappal ezelőtt, és ott is kimondtuk, hogy a Nemzeti Mobil Fizetési Zrt. Nagy QR-kód hívő, és vannak is erre remek megoldásaik, de ott is kimondtuk, hogy igen, valószínűleg a klasszikus, amikor bemegyek az Osamba, vásárolok, azt hiszem nem fogja kiváltani a QR kódos vásárlás, de igenis az vannak nis piacok.
Felszállok a buszra, és ott van az ajtón a QR kód, akkor kapt.
Ott,
ott
ez oké lehet.
Ha már ígértem, vagy ígértük a Forbes 21-es trendjét, akkor kettőt legalább gyorsan még jó, tedd meg nekem. Pénzügyi tudatosság, ráadásul ilyen sorozatom is van a monitor, de a pénzügyi tudatosság a politikai kommunikáció szintjére emelkedik. Mire gondolnak itt?
Kicsit máshogy fogalmaztak, csak nehéz lett volna átfordítani a magyarra, de ez lett volna, ez volt a lényege. Alapvetően ugye azt látjuk, hogy a politikusok meg a politikai élet mindig szeret ilyen mantrákat görgetni maga előtt, és azt várja a Forbes, hogy most lesz egy ilyen, amit a fintech szektorból emelnek ki. Ahogy egyébként a Forbes fogalmaz, az a financial health. Picit más, mint a pénzügyi tudatosság. Csak ez a magyarban a pénzügyi egészség. De kitűzhetjük az ászlónkra, hogy mi ketten ezt az idei évben bevezetjük a köztudatba.
Ez óriás plakátokon is megjelenik akkor?
Ez az amerikai Forbes volt, úgyhogy majd egy ilyen 5 éves csúszásban lekövetjük. Bár nem hiszem, hogy a mostani magyar kormányzat az új amerikai kormányzatnak a lépéseit fogja követni vagy másolni. Tehát ez a pénzügyi egészség igazából, pénzügyi közérzet, és azzal fogalmaz, hogy mondom, amerikai Forbes, ez azért világszinten is egy csúnya jelenség. Ők azt mondják, az ő állításuk szerint az amerikai lakosság 72%-a nem tud már egy $400 ilyen sürgősségi azonnali kifizetést, kiadást. Azonnali kiadást nincs rendezni. Tartani. És erre gondol, amikor a financial health-ről beszél, hogy ez nem jó, és ugye ezért fordítottam én ezt pénzügyi tudatosságnak, mert hogy igazából nem a financial health, egy kicsit gondolkodva a politikusok fejével, ők nem a financial health-t fogják zászlóra tűzni, mert az nem jó, hanem azt fogják mondani, hogy legyetek pénzügyileg tudatosak, mert akkor jó lesz a pénzügyi egészség.
Hát a
nemzetében
mondott egyébként fél éve emlékszem, hogy legyen, az lenne, hogyha mindenkinek lenne legalább három havi tartalék.
Igen.
Ugyanez a történet, csak oké, tehát ez akkor megjelenik 21-ben.
Ez egy izgalmas téma. Én a listán az elsőt mindenképpen, és erről azért beszéltünk a tavalyi évben is, csata a KKV szektorért. Egyértelmű, a KKV szektor számára elérhető pénzügyi szolgáltatások nagyon rossz állapotban vannak, a bankok nem foglalkoztak ezzel eddig, mert a cégeknek úgy is kell bankszámlát nyitni, tehát hogyha belegondolsz, nincs unbanked cég.
Úgyis bejöttek az ajtón, nem kellett értük menni.
Ráadásul ugye a legtöbb országban kötelező cégként bankszámlát nyitnod, tehát hogy ez egy ilyen mostoha szektor volt, most erre ráúszik a fintek. A fintek szektor meg azért később úszik erre rá, mert az egyszeri magánembert könnyebb meggyőzni arról, hogy legyen egy másodlagos Revolut kártyát, stb. A céget nehezebb meggyőzni, hogy figyelj, legyen egy másodlagos számlád.
Az első is teher.
Arról meg még nehezebb meggyőzni, hogy figyelj, én vagyok a fintech szektor, 2 éve még nem is léteztem, de tartsd már itt a teljes cashflow-dat. Ennek most jött el az ideje. Ami nagyon érdekes még, és ez összefügg egyébként, amit itt a financial health témával, ezt úgy fordítottam itt, tehát, hogy payroll 2.0. Ugye a payroll alatt értjük az összes olyan megoldást, ami bérkifizetésre irányul, és azért 2.0, mert ugye Amerikában alapvetően a payroll rendszereknek nagy tere volt, hiszen nagyon sok esetben csekken fizették ki az embereket. Ezt itt nehéz elképzelni, de ez ténylegesen így történt. Erre egy prepaid-es payroll rendszer az megváltás volt a felhasználóknak, meg a vállalatoknak is. És a payroll 2.0-tól azt várja a Forbes, hogy olyan bérkifizetési rendszerek fognak megjelenni, jelentek már meg egyébként, csak ezek fognak fejlődni, meg teret kapni, amik úgy fogalmaz ez, hogy salary on demand, tehát hogy bármikor hozzáférhető fizetést kapsz. Tehát,
nem egyszer, nálunk is volt ilyen, meg
hát a Salaryfy volt.
Két nappal előtte, mekkora igény. Ez ugyanaz a tapasztalásra, ha ez vissza, amit az előbb mondtunk, hogy nincs tartalék. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy 2 nappal előbb jöjjön meg a fizetés.
Így van, ezért mondtam, hogy ez a financial health-szel összefügg, hogy ha az jó lenne, akkor erre nem lenne igény. Ez viszont valószínűleg javítani fogja a pénzügyi közérzetet. És hát itt a payroll 2.0-hoz hozzátartozik az is, hogy kifizetési opció kriptóban. Meglátjuk,
minden,
hogy...
Mindennel összefügg, és akkor igen. Ez kiter.
Okay. Igen.
A fintech.hu-n. Szupán Márton, Pik Fintech világa, jövő héten találkozunk.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.